11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A zenei házasságok sorozatban ma egy olyan témáról beszélgetünk, ami régóta foglalkoztatja a nemzetközi zenei világot is. A jelenség, az ázsiai muzsikusok térhódítása sokakat foglalkoztat. Mi lehet a titok? Hogyan történhet, hogy a világ legnagyobb zenei versenyein egyre többször aratnak diadalt, és tegyük hozzá, nagyon megérdemelt diadalt ázsiai muzsikusok? Mivel a mai műsorban a zongora a főszereplő, elég csak végignézni az utóbbi időszak nagy zongora versenyeinek élmezőnyét. 2025-ben a brüsszeli Erzsébet királyné verseny második és ötödik helyezettje Japán, a texasi Van Cliburn versenygyőztese hongkongi, a bolzánói Ferruccio Busoni versenygyőztese kínai zongorista volt. A varsói Chopin versenyen pedig egy tajvani kínai szülőktől már Amerikában született fiatal diadalmaskodott, a harmadik helyezett kínai versenyző lett, második helyen pedig az a kínai-kanadai Kevin Chen végzett, aki 2021-ben megnyerte a budapesti Liszt versenyt, 2022-ben a Genfi versenyt, 2023-ban pedig ugyancsak ő diadalmaskodott a Tel Avivi Arthur Rubinstein versenyen. Mai műsorunk vendége egy magyar-japán zongoraművész házaspár, akik nem csak magán, hanem szakmai életük egy részét is Japánban élik. A férj Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, felesége Farkas Sugiyuki pedig zongoraművész korepetítor. A műsorban két kivétellel az ő felvételeiket hallgatjuk, sőt, a beszélgetés és kedvenc közös felvételük után Farkas Gábor idén megjelent Mozart lemezéről is szól majd egy részlet. Ebben a műsorban mindig elmondom, hogy nem a házaspár magánélete a lényeg, hanem kettejük szakmai beszélgetése, de azért egy pillanatra óvatosan bekukkantunk otthonukba is. Kezdjük magával a hangszerrel, tehát amikor két ember életében ugyanaz a hangszer a fontos, és ugyanazon dolgozik, akkor hogyan tudtok együttműködni, és hogyan lehet egymásnak úgy segíteni, hogy a házasság, és ennyi bulvár talán belefér, mégse arról szóljon, hogy folyamatosan szakmázunk otthon.
Nyilván a szakmát azt nem tudjuk kikerülni, tehát hogy azért természetesen azért az benne van, hogy különösen koncertek előtt akkor a gyerekeket vagy el szoktam küldeni valahova máshova, vagy megkérjük őket szépen, hogy üljenek most egy picit nyugodtan. Mert nagyon szükségünk van arra, hogy koncertek előtt azért eljátsszuk otthon is. Tehát az első közönség az nekem mindig Yuki szokott lenni, akitől például nagyon sok esetben tanácsot is kérek, hogy amit az ember szoktuk mondani, hogy fül mellett, hogy mit hall, és hogy mit hall esetleg a külvilág, egy külső szemlélő, egy külső hallgató, ott akkor mondja el őszintén a gondolatait, és hogy ha esetleg valami olyan dolog van, akkor nagyon szívesen az ember ezeket megfogadja, és szerintem a te esetedben is így van, amikor te gyakorolsz, akkor bár ő nagyon sokszor nem kéri, de valamikor ott mondom, hogy nem lehet, hogy ott esetleg G van, vagy másik hang van. Meg hát azért nagyon sok esetben előfordul az, hogy szólunk egymásnak, hogy ott nem éppen az a hang van, amit éppen gyakorlunk. De hogy is lehet ezt az egészet elkerülni? Tehát egyrészt az, hogy a gyerekek vannak most már főként a fókuszban, és különösen az ember, amikor hazaérkezik, akkor nem biztos, hogy már a szakmát szeretné előnyben részesíteni. Olyankor már igyekszünk mind a ketten kizárni a külvilágot, és megkérdezni egymást arról, hogy na milyen volt a nap. És nyilván, mivel mind a ketten zenészek vagyunk, szakmát azért érintünk, de másfajta aspektusból valamikor én esetleg oda rontok hozzá, és akkor éppen valamilyen óriási nagy felfedezésre bukkanok, és akkor nézd meg, Yuki, hát nem is gondoltam eddig erre, meg erre az összefüggésre, de valamikor aztán ő jön oda, hogy milyen érdekes dolgokat találsz. Hát ilyen módon a szakma azért benne van, de igyekszünk ezeket a dolgokat már így a nap vége folyamán elkerülni.
Szerintem mi mind a ketten zongoristák vagyunk, de kicsit más területen dolgozunk, ő a szolistaként, míg én inkább korepetitorként, míg tanításra fogszunk, szóval akkor lenne probléma, ha ugyanaz darabot egykor gyakorolunk, akkor szerintem óriási probléma lehet, de teljesen más repertoárról van szó, azért is nem annyira szóba kerülünk, de akkor is ő mindig új darabokkal foglalkozunk nekem, és ő is van olyan még terület, ami még nem ismert, főleg olyan rezfőbosok darabok.
Ó, igen.
Azért ők is elvesz szerintem.
Az túlzás. De elviseljük.
Szóval mindig az, kicsoda ez a zeneszerző, és Igen, ez
hát igen, nagyon sok olyan zeneszerző van, akiről az ember életében nem hallott zongoristaként.
Hát még most született, van olyan darabok is.
Múltkor Juki gyakorolt otthon egy darabot, ami teljes mértékben Rachmaninovos, én azt hittem, hogy ez biztos valami Rachmaninov darab. Kiderült, hogy ez egy Peskin nevű szerzőnek a harsona darabja?
Trompet.
Ja, bocsánat, trombita darabja. És nagyon élvezetes ezeket hallgatni. Aztán persze vannak olyan darabok, amiket az ember nem szíves, amit olyan kíséretek, amiket különösen így a szólista hangszer nélkül kicsit nehezebb otthon gyakorolni, de nagyon jó zajcsökkentős fülhallgatók vannak mostanában. És nekem ebből egy nagyon szép kollekcióm van, mert ilyen módon, amikor az ember repülőn utazik, akkor ott is igyekszem a csöndet keresni, szerintem minden zenész a csöndet keresi. Egyébként is van egy olyan fajta hobbim, hogy én a különböző elektronikai cuccok és különféle elektronikai dolgok iránt én nagyon érdeklődöm, és amikor megjelenik valamilyen új modell, akkor természetesen az ember ilyenkor a feleség engedélyét kéri, ami hát nem minden esetben megy át a bürokrácia útvesztőjén, úgyhogy nem mindig lesz ez támogatva, de azért én igyekszem begyűjteni azokat a fajta nagyon jó minőségű fül- és fejhallgatókat, amivel szépen lehet zenét hallgatni, és nagyon jó lehet zajt csökkenteni.
Már nem is kérdezem, mennyibe került, mert olyan horror állóban.
De akkor ezek szerint működik, hogy a rektor fölött van egy rektor? Ja.
Otthon másként.
Otthon másként van, igen.
Ha már Farkas Gábor említette az elsősorban trombitások számára ismerős Vlagyimir Peskin zeneszerzőt, egy rövid románc erejéig ismerjük meg műveinek hangulatát. Giuliano Sommerhalder játszik trombitán, mellette Kasa Vjecsorek zongorázik. De nagyon jó, hogy a repülőgépet említetted, Gábor, mert valóban nyissuk is ki a világot. Nem véletlenül kezdtem azzal, hogy Juki, ugye Japánban születtél. Gábor, számodra pedig a karriered során, meg a tanulmányaid során, és most mint tanár is nagyon-nagyon fontos ország Japán. Hadd kezdjük azzal, nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy mik a tapasztalataitok. Az az iskola, az a zongora iskola, amiből egyikőtök másikótok jött és elindította a pályáját. Mennyire más, tehát mennyire más a japán zongora oktatás és az európai, vagy akár a magyar még azon belül is, és hol vannak az átfedések, az összefüggések, amikből az lesz, hogy végül is a világ az egy nyitott történet most már, és mindenki mindent megismerhet. Vannak-e alapvető eltérések az iskolák
szerintem
között?
Japánnal kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy Juki sokkal jobban képben van, bár nekem is volt alkalmam belelátni a japán zongora iskolába, de különösen alapfokon van itt szerintem a nagyon nagy különbség. Gyukival pont azt beszéltük, de majd kérlek szépen javíts ki, hogyha tévedek, hogy Japánban nagyon hamar elkezdik a zongora oktatást, már akár óvodában is. A mi nagyobbik fiunk is ugyanígy kezdett már 4 évesen, hogy egy olyan óvodába járt, illetve mondjuk hát szinte minden óvodában tudnak valamilyen hangszere játszani az óvónők, és a Tokyo Ondai-nak az óvodájában már 4 éves kortól lehet hangszert választani, ahol 20 perces hangszeres órát már kapnak a tanártól, és nagyon fontos az, hogy eleinte a technikára helyezik a hangsúlyt. Nagyon korán megtanítják azokat a nagyon nehéz, bonyolult skálákat, etüdöket a gyerekeknek, hogy már meglegyen az alapvető technikai felkészültségük, úgyhogy én hallottam már 9-10 éves gyereket olyan lidérszfényt játszani, transzcendens etüdöt, hogy sokszor az ember lisztversenyeken sem hall olyat. Hát ez nem csak Japánra igaz, hanem úgy egész Ázsiára. Tehát Yukinak is valami hihetetlenül jó, biztos technikai tudása van. Az ember sokszor irigykedve nézi azt, hogy bizonyos nehéz technikai elemeken nagyon-nagyon könnyen túl tudnak lendülni, kevés gyakorlással és fókuszáltan. De igazából itt lehet, hogy Yuki, neked van nagyobb tapasztalat, sőt, hát biztos.
Igaz, az Japánban nagyon-nagyon korábban kezdődik az zongora, hangszertanulás, de itt is. Kodály mondja, anyuka hasában 9 hónap.
Hát az énekléssel igen, de azért a gyakorlati az más, talán itt
valóban
később kezdik.
Japánban, hogy ma megszületik a gyerek, akkor már rögtön kezdődik, minden nap hallgasson angol nyelvet, még Mozart zenét, minden nap. Hát például nekem is ma 1-2 éves kor óta, bácsám kezdett Yamaha iskolában tanulni zongorát, de igazából nem zongor, csak elektromos zongorában, a csoportban tanulnak. Zenekari darabokat, például Mussorgszkijnak a kiállítás
képe,
vagy olyan Bach, Brandenburg, ezeket mindenki együtt játszanak, és akkor már kezdődik tanulni a komoly zene irányt. Én is csak anyuka kezembe volt, és hallgattam ezeket, míg énekeltünk együtt. Szerintem ilyen alapú dolgok nagyon hamar benne vannak kisbabának, és 3-4 éves kortól már igazi hangszer tanulás kezdődik. De kotta olvasásra már senki nincsen probléma 3-4 éves kor. Mert óvodába is emlékszel, ott a lépcsőre minden írva, doremi faszolatido, így mennek a lépcső. Míg óvónén is mindig például, jó, akkor most pakolásban, játék után a pakolásban, akkor van olyan zene, pakolás zene, most ebédben, akkor ebédre készül zene, szól mindig élő zene, zongorával.
Élő zene, nem is?
Zongora van a minden teremben, és óvónénynek az a kötelező, megkapjon a óvónéni license.
Hát óvodapedagógus
diploma.
Igen, szüksége van a zongora tanulás.
De ez akkor is, bocsánat, ez akkor is, hogyha nem egy zenei intézménynek az óvodája? Tehát ez egy nem, sima nem. Óvoda?
Simán, igen, mindenhol van. Már így van a gyerekkorában, de most itt taníthatom a magyar zeneiskolában. Gyerek keresztül tanulom én is Ellane Pap Katalin tanárnőtől nagyon sokat. Szóval nagyon alaposan itt hangszerkezelést, az ma első pár évben nagyon arra koncentrálnak. Jó, ma hangokat, ma olvasás majd utána tanulnak, míg a technika is majd utána jön, de ma csak első dolog ez a hangszerkezelés.
És a zenei kifejezés.
Kifejezés, igen. Itt a nagy különbség. Japánban utána persze megy a technika irányba, mert ez könnyebb, míg jó néz ki is, míg versenyre is ereje van.
Igen, valahogy a kettőt kéne ötvözni szerintem. Most lehet, hogy valami erős dolgot fogok mondani, de néha erős dolgokat is meg kell fogalmazni. Tehát az, hogy Kodály, Liszt, Bartók országában mi még nem jutottunk el oda, amit Japán fölismert, hogy az óvodákban is érdemes és kell, és hogy ezt most legalább nem csak tőlem hallják, ezt én mindig szoktam mondani interjúkban, de hogy most egy igazi japán hölgytől is hallhatják a hallgatók, hogy egy óvodától kezdve, sőt, ugye már hát, ahogy hallottuk is, hogy bölcsődéskortól kezdve kell elkezdeni a zenei tanulást és bevezetni őket a komoly zene világába. Szerintem mindenféleképpen egy eszenciális kérdés, és az, hogy mi ezt itt Kodály országában még a mai napig nem tudtuk megvalósítani, és egy ázsiai ország, aki ezt gondolom én, ez biztosan a Meidzsi korszak után következhetett ez a fajta nagy átalakítás. Körülbelül több mint 100 éves tradíciójuk van a komoly zenével kapcsolatban, és egy japán meg tudja valósítani, hogy már ennyire kicsi kortól tanítják a zenét mindenkinek, és hogyha az ember elmegy egy nagy koncertterembe, ott zenei értő közönség van. Még abban az esetben is esetleg, hogyha valaki nem tanult meg művészi szinten játszani, de az, hogy az alapműveltség része Ázsiában, és ez nem csak Japánban, hanem Kínában és Dél-Koreában ugyanígy van, ezt nekünk, magyaroknak, európaiaknak, ami egyébként elviekben ugye a komoly zenének a bölcsője, ezt mindenféleképpen Ázsiától kell megtanulnunk. Ez egész egyszerűen kicsit tragikomikusnak gondolom. Ezt majd esetleg a későbbi döntéshozóknak mérlegelni kell, hogy itt Bartók és Kodály országában mi tanulunk most már az ázsiaiaktól.
Farkas Gábor játszotta Liszt erdőzsongás hangversenye tüdjét. Mai műsorunk vendége a Farkas Gábor, Farkas Sugiyuki zongoraművész házaspár, akikkel az európai és ázsiai zeneoktatásról, klasszikus zenei életről beszélgetünk.
Azt hiszem, hogy már az sem igaz, amit régebben mondtak, nem csak a zongoristák, hanem bármilyen ázsiai hangszeres, de leginkább azért a zongoristák és a hegedűsök keltettek feltűnést. Ez, amit mondtál, Juki, hogy a technika, hogy a gyorsaság, mert hogy az milyen jól hangzik, meg látszik is. De én egyre inkább azt tapasztalom, és nem most, hanem már jó sok éve, hogy az érzelmek, a muzikalitás az ugyanúgy megjelenik, és ugyanúgy hangsúlyt kap. Tehát közel sem arról van már szó, mint amit régen mondtak, hogy jön valaki Japánból, Kínából, és lezongorázza, meg lehegedüli a csillagos eget is, és olyan gyorsan, mint senki más, hanem az érzelmek és a mondani való az, és a muzikalitás ugyanúgy mögötte van már. Tehát nem igaz, hogy azt mi tudjuk európaiak, ők meg tudnak gyorsan játszani.
De szerintem ez annak is köszönhető egyébként, hogy már a mostani generáció, akik most fiatal és most kapják a diplomájukat, rendszerint olyan tanártól tanulnak, olyan professzoroktól tanulnak Japánban, akik a lehető legjobb egyetemeken kapták a diplomájukat Európában, vagy esetleg Amerikában. Nagyon nagy művészektől. Még hogyha ők ezt hallották minden nap a tanulmányaik során, még hogyha esetleg a tanárok még nem is tudták ezt teljes mértékben megvalósítani a hangszeren, de értették és érezték, hogy miről van szó. De tanárként már az új generációt, amit a belső hallásukban hallanak, már ők azt szerették volna, azt szeretnék a növendékektől visszahallani. És hogyha megnézzük most itt, ha már zongoristák egy picit többségben vagyunk, akkor hadd említsem itt a zongoristákat. Ha megnézzük a Chopin versenygyőzteseit, a Van Cliburn zongora versenygyőzteseit, akik ugyancsak vagy kínaiak, vagy dél-koreaiak, vagy japánok, egészen elképesztő, milyen gyönyörű zenei megoldásokat tudnak megvalósítani a színpadon. Amikor az ember a lemezeiket hallgatja, egy nagyon jó zongorista, Choson Jin-nek az előadásában, aki jó pár évvel ezelőtt a Chopin versenyen első díjat kapott. Hallgattam Ravel összes zongoraművét a Carnegie Hallból. Mind a mellett, hogy minden csodálatosan, perfekten ott van, de hogy zenei élményt kaptam tőle. 2,5 óra zenei élmény. Nyilván nem tudtam végighallgatni az egészet, de hogy belehallgattam az elébe, belehallgattam a közepébe és a végébe is, és hogy azokat a kedvenc darabjaimat meghallgattam tőle, de az, hogy egy Pavant, egy Bárka az óceánon, egy Ondin, túl azon, hogy egy Scarbo az valami egészen ördögi, és a Ravel tokkátája, tehát hogy valami egészen elképesztő, hogy milyen sport teljesítmény is az, hogy valaki szinte félreütés nélkül, persze nyilván rengeteg gyakorlással, de hogy félreütés nélkül 2,5 órás koncertet adjon, és mindez a lehető legnagyobb profizmussal, alázattal és zenei ötletekkel. Tehát most itt tartunk jelen pillanatban, és szerintem azokat a japán zongoristákat is, akiket mind a mai napig van módom tanítani, nem nagyon szembesülünk most már olyanokkal, különösen a nagy tehetséggel megáldottaknál. Nem nagyon szembesülünk már olyanokkal, hogy jaj, hát magyarázhatok neki, de hát úgy sem.
Igen.
Nagyon sok szép zenei produkciót hallunk tőlük. Nagyon értékes, mély zenészek mindannyian. Thank you.
Farkas Sugi Juki előadásában hallottuk Rachmaninov vokalizának részletét Ellen Richardson hangszerelésében. Vendégünk a Zeneakadémia rektora, Farkas Gábor zongoraművész, és felesége Farkas Sugi Juki zongoraművész korepetítor.
Ha már azt mondod, hogy a néha megdöbbentő gondolatokat is ki kell mondani, vajon lehet-e ennek az az oka, hogy Európában egy kicsit, hogy is mondjam, nagyképűek lettünk, hogy mi vagyunk a zene bölcsője, és mi mindent tudunk, és ehhez képest későn vettük észre, hogy a világ másik végén ott vannak a nagy tehetségű emberek, akik hajlandóak és akarnak tanulni. Az európaiaktól, az amerikaiaktól, bárkitől. Mert Japánban én is éltem ott egy évet, ami nem ugyanaz, mint ott születni, de mégis akkor másképp látja az ember az országot, egy kicsit beljebb lép, és mást is észrevesz. És tényleg azt láttam, hogy a japánok életkortól függetlenül tanulni akarnak másoktól. És talán ezt egy picit mi elfelejtettük Európában, vagy egy kicsit úgy gondoltuk, hogy mi úgy is jobban tudjuk.
Lehet.
Azért... Fodorásznál én tapasztaltam, amikor mentem Magyarországon először fodorászra, és mutattam fotót, ilyet szeretnék, és teljesen más lett végén. Na, úgy gondoltad, ugye? És így végeztél, és hát mit mondjak arra?
Igen, tehát az, hogy a precizitásban, az alázatban, a tanulni akarásban teljes mértékben, én mindig azon lepődöm meg, amikor ha koncertem van, akkor rengeteg fiatal van ott, rengeteg idős van, tehát hogy nagyon sok mindenki kíváncsi rá. Most már nem árulok el titkot, hogy ugye Schiff András is egy pár napos látogatást tett itt Magyarországon, és pont erről beszéltünk vele is, hogy például Kínában mennyire szeret koncertezni, mert hogy a közönségnek az átlag életkora az körülbelül 20 év. És hogy csöndben végighallgatják a koncertet, és lehet látni azt, hogy mind Kínában, mind pedig Japánban zeneértő közönség megy a koncertekre. És igazából neki is volt egy ilyen félmondata, hogy kicsit aggódom Európáért. Tehát azt hiszem, hogy a utazó művészek azért látják ezt a fajta tendenciát, hogy mindenfelé az egész világban, hogy azért a klasszikus zene jövője, vagy hát a virágzás az mindenféleképpen ázsiai. De hogy visszatérve a kérdésre, hogy valóban mi esetleg lehetünk-e beképzeltek ebben a dologban, biztos volt esetleg egy ilyen fajta dolog is. De itt igazából a két világrésznek a mentalitásában látom inkább a nagy különbséget. Még mi ugye inkább a görög oldalt képviseljük, az a fajta platóni, hogy mindenkinek van egy egyénisége, és ők ugye inkább a konfucionista, hogy gyertek és kövessetek engem, és hogy minden rendben lesz, és mindenkinek, ez ugye a japánoknál van is ez a mondás, ez a minna isony, hogy mindenki ugyanolyan, mindenki egyenlő, szabálykövetőbbek, mondjuk ki szorgalmasabbak ilyen módon, és ugyanakkor ezt sem mondhatom ki azt, hogy mi európaiak ne lennénk szorgalmasak. Hát reggeltől estig dolgozunk, és azért dolgozunk, mert hogy valami jobbat szeretnénk magunkból is kihozni, meg esetleg a környezetünknek is adni. Tehát mondhatom én azt bárkire itt, akár Magyarországon, akár Európában, hogy esetleg mi ne lennénk szorgalmasak, hát mi is küzdünk reggeltől estig. Szerintem egész egyszerűen az a fajta dolog, ami két kultúrának az alapvető nagy különbsége, Ázsiában többen is vannak. Tehát, hogy nekik nem elég csak azzal foglalkozni, hogy igen, én jobb szeretnék lenni, és hogy én szeretnék tanulni, de hogy mivel, hogyha csak Japánt nézzük, ahol körülbelül 130 millióan élnek, Kínát már ne is említsük szerintem, mert többen vannak, mint az oroszok. Hát ugye régen az volt a mondás, hogy annyian vannak, igen, mint az oroszok, de hát ők többen vannak, mint az oroszok. Szóval Kínát említve viszont, meg Japánt említve, hát hogyha valakinek van egy tehetsége, akkor ki kell emelkedni egy óriási tömegből. Éppen emiatt neki sokkal, de sokkal többet kell dolgozni azért, hogy ő kiemelkedő legyen a nem tudom, hogy hány milliárd közül. Míg Magyarországon vagy Európában mi sokkal kisebb számokkal operálunk minden nap, hogyha csak Magyarországot nézzük, kisebb közösségekről beszélünk. Pont Magyarországban szerintem ez a csodálatos, hogy mi egy kicsi ország vagyunk, és mégis ilyen sok tudóst és ilyen sok világhírű művész szerintem népesség arányában egyetlen egy ország sem tudott adni a nagyvilágnak, mint amit mi produkáltunk. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy számok törvénye viszont nekik kedvez, mert náluk egy olyan versenyhelyzet alakul ki a mindennapokban, hogy tényleg egy tehetséges embernek, hogyha mindez egy elképesztő szorgalommal párosul, akkor a végeredmény csak és kizárólag jó lehet.
Műsorunk hölgy vendégének kérésére, és mert éppen a fiatal tehetségekről beszélgettünk, idézzünk egy olyan felvételt, amelyen a Zeneakadémia egy kiváló növendékére emlékezünk. Szabó Benedek tuba zeneszerzés hallgatónak nagyon kevés idő jutott, fájdalmasan fiatalon, alig 23 évesen hunyt el. Bűn és vezeklés című művének részletét játssza Szabó Benedek, mellette Farkas Sugi Juki zongorázik.
Vessük össze kettőtök ellenkező tapasztalatát. Gábor, amikor te jártál először Japánban, bőven felnőtt művészként, számodra mi volt az, most szakmai szempontból elsősorban, amin meglepődtél, vagy meg kellett szoknod, vagy át kellett állnod rá, hogy ez Magyarországhoz vagy Európához képest hogyan működik? És Yuki, amikor te Magyarországra költöztél, a fodrászon túl, mi volt az, ami meglepett, hogy teljesen másképp zajlik a szakmádban, tehát a zongorában, zenében Japánhoz képest?
Hát elsősorban annyi rengeteg a koncert, és nagyon magas színvonalú koncertet lehet minden nap hallgatni. Első éve, amikor jöttem, akkor minden nap mentem a koncertet hallgatni, és ez a jegyet, kicsit már régi moci, volt egy füzet, arra rakasztottam egy a jegyet, és írtam, mi volt a műsor, és mit tetszett, és legközelebb én is akarok ezt tanulni, vagy ilyeneket minden jegyeztem. Szóval ez volt, mert Japánban egy operát szeretni hallgatni, akkor nem tudom, 50.000 forint, vagy simán elmegy, szóval nem lehet olyan közel érezni a dolgokat. Ez volt a nagy különbség nekem.
Uh-huh. Bele se gondol az ember, igen, hogy itt mennyi kulturális kincs van itt minden nap.
Természetesnek veszük,
igen. Természetesnek veszük, hogy ilyen sok zene és kultúra vesz minket külön, különösen itt Budapesten, hogyha Magyarországot említjük. Nekem mi volt a legmeglepőbb így a szakmán belül?
Nem tapsoltak a közönségek.
Hát valószínűleg egyébként ezt én mindig szoktam említeni, hogy a japán közönség az nagyon visszafogott. Ez egy olyan dolog, ami legelőször engem tényleg meglepett, hogy még a taps is egy kicsit jól nevelt. És bármennyire is úgy éreztem, hogy, de ez hál' Istennek, hogy esetleg ez csak az én koncertemen fordul elő, akkor azt mondom, hogy rendben van, én nem játszottam jól, és én nem leszek sikeres művész Japánban, akkor ezt esetleg el tudom fogadni. De amikor esetleg más általam nagyon tisztelt művészeknél is kb. Ugyanolyan kimért taps van, akkor az ember kicsit úgy megnyugszik, hogy jó van, akkor ez nem csak az én koncertem van így, hanem esetleg másnak is. Igen, de a taps mellett még a legmegdöbbentőbb a csend. Az, hogy amikor az ember elmegy egy koncertterembe, akkor egyrészt annyira precízen ki van mérve minden, és észre se veszem azt, hogyha esetleg egy tévé felveszi. Nem kell azon, a zongora hangoló mikor hangolja, mert már addigra biztos vagyok benne, hogy leporolt zongora, tökéletesen kikészített zongora vár engem az elképesztően fantasztikus koncerttermekben, ami egyiknek jobb az akusztikája, mint a másiknak. A zongorák minősége és karbantartása az a lehető legjobbakhoz. Hát nem is tudom, hogy találkoztam én még ilyen országgal, ahol ennyi jó zongoratechnikussal találkozik az ember. Nagyon sok esetben az ember különböző európai koncerttermekben azt gondolja, hogy hát lehet, hogy esetleg mondjuk az én kezem ügyetlen, és azért nem tudom eljátszani, azt tudja, hogy otthon gyakoroltam. És aztán kiderül, hogy az ember elmegy Japánba, ahol tökéletesen beállított zongorák vannak, és őt álom játszani. Tehát ez például egy olyan dolog, a csend és az a fajta professzionalizmus, ahogy ha egy zenekar esetéről beszélünk, akkor már az első próbára teljes mértékben felkészülten jönnek, közben nem lapozgatják a Facebookot a zenészek, és teljes csönd van, mindenki pontosan tudja a szólamát, és hogyha egy próba, nem tudom, mondjuk 10-től 11-30-ig van kiírva, akkor az pontosan annyi. Tehát lehet számítani arra, hogy az időbeosztásom nem fog elcsúszni. Valami miatt, mert hogy még esetleg az zongora hangolóra várni kell, a világítás az nem olyan, addigra már minden tökéletes. Nem beszélve arról, hogy ami viszont különösen kedvencem, az az, hogy az összes olyan felvétel, ami esetleg készül, az mindig úgy zajlik, hogy soha nem veszem észre, hogy ebből bármilyen felvétel készül. Ők valahogy a háttérben vannak, és ez az, amit nem tudom, hogy hogy csinálnak. És aztán a végén, amikor az ember visszanézi, vagy visszahallgatja a felvételt, a lehető legmagasabb szinten tudják fölvenni a koncerteket, úgyhogy semmilyen kifogása nincs az embernek azzal kapcsolatban, hogy hát a zongorának a hangja egy picit éles. Hát hanem körülbelül olyan, nyilván a felvétel azért más, mint amit az ember élőben hall, de hogy körülbelül olyan, mint amire számítottam.
Tehát akkor az a konklúzió, hogy legyünk büszkék európai tudásunkra, tehetségünkre, de nyissuk ki a szemünket és tanuljunk másoktól.
Igen.
És ha most arra kérlek benneteket itt a műsor végén, hogy válasszatok így hirtelen egy olyan művet és egy olyan előadót, amellyel elbúcsúzunk a közönségtől, a hallgatóktól, akkor mi lenne az a darab és előadó?
Juki.
Én most említettem az a Muszolokszkiről, azért ezt a kiállítást szívesen hallgatnám.
Kivel?
Akkor Gábor, nálad van akivel, igen.
Válaszom ki az előadót?
Uh-huh. Az angol a verzió is jó.
Svetoslav Richter. Thank you.
Muszorszkij hegy kiállítás képei című művéből hallottuk a Baba Jaga kunyhója és a kijevi nagykaputételt vendégeink kérésére Szvjatoszláv Richter előadásában. A beszélgetés elején említettem, Farkas Gábor idén megjelent Mozart lemezéről is hallgatunk részletet, el is érkeztünk ehhez. Következzék Mozart 7. C-dur szonátájának 2. és 3. tétele, Farkas Gábor zongorázik. Thank you. Mozart 309-es köhögjegyzék számú C-dur szonátájának második és harmadik tételét hallottuk, Farkas Gábor zongorázott. Mai műsorunk vendége Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, és felesége Farkas Sugiyuki zongoraművész korepetítor volt, akikkel az európai és ázsiai zeneoktatásról, klasszikus zenei életről beszélgettünk. Nagyon köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Paulik László hegedűművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perc.